Cselekedetek könyve 17. részénél nyissuk meg, és a 10., 11. és 12. verset olvassuk el. Fennállva tegyük ezt. Cselekedetek könyve 17. rész 10. versétől következőképpen szól Isten igéje. A testvérek pedig még akkor éjjel elküldték Pált Szilásszal együtt Béreába. Amikor megérkeztek, bementek a zsidók zsinagógájába. Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok. Sokan hittek tehát közülük, sőt még a tekintélyes görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen. Imádkozzunk! Úrunk, köszönjük neked azt, hogy a te igéd a kezünkben lehet, és köszönjük neked azt, hogy átélhetjük ezt a csodát, amivel csak te tudsz bennünket megajándékozni a hit ajándékával. Úrunk, szeretnénk, hogyha ez a bérai lelkület ránk is igaz lehetne, és köszönöm, hogy így van. Köszönöm neked, hogy valóban a szívünk hozott ide, és érezzük azt, amiről Dávid is beszélt, amit a szarvas a hűs vízforrása, úgy szomjazik a mi lelkünk is, te rád, Urunk. Kérünk, hogy nyisd meg most is a mi szívünket, a mi értelmünket, a lelki szemünket is, hogy hadd lássunk meg téged, olyan jó átélni azt, amikor kilépsz a te igédből, és az írás megelevenedik, hisz te magad vagy az ige, az ige testé lett. És kérlek, hogy most is jelenj meg szívünkben, jelenj meg közöttünk, és add, hogy hadd tudjunk vagy hitre jutni, vagy hitünkben erősödni. Kérlek, hogy tedd ezt meg most is a te kegyelmedből, Urunk. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ma az ige a mai alkalomnak a címe, és én arra gondoltam, hogy elmúlt héten nagyon gazdagon volt megterítve az ige asztala, bármelyik felekezetben is voltunk. Estéről estére igéket hallgathattunk, úgyhogy én ma arra gondoltam, hogy nem egy ilyen klasszikus értelemben vett ige tanulmányozás lesz, nem nagyon mély teológiát hoztam most a testvéreknek, hanem inkább egy ilyen hosszabb bizonságtétel lesz ma, több történettel is fűszerezve, mert tudom, hogy szeretjük a történeteket, és azok általában jobban is rögzülnek bennünk. Nem tudom, hogy ha megvalósul, akkor majd lépek a következő diára. De rögtön hadd szóljak egy fiatal emberről, aki megtért az egyetemen, az Egyesült Államokban, és ennek a fiatal embernek egy nagyon karakán anyukája volt. Megtudta, hogy megtért a fia, és jól elverte. Gondolkodtam rajta, hogy azért tényleg elég karakán lehetett, egyetemista fiát elkapta, és jól megverte. És ez a fiatal ember úgy döntött, hogy tehát nem csak megtért, hanem beiratkozott a teológiára is, és misszionárus lett Európában. És egy olyan szintű konzervatív gyülekezetbe került, nincs bajom a konzervatív gyülekezeteket, csak olyan szintű bekerült, ahol az volt a legnagyobb probléma, hogy középen most a szőnyeg egyenesen áll, vagy ferde, tehát ez volt a legnagyobb gondja annak a gyülekezetnek, tehát aludt ez a gyülekezet. És azt kapta Istentől, mert gyakran Isten elé borult ez a lelkipásztor, hogy Uram, mit tegyek, akkor azt kapta Istentől, hogy prédikálj, kezdje prédikálni az imádkozásról. És itt most három pontot teszek, mert megnyitok egy következő történetet, aztán majd itt fogjuk folytatni. Volt egy hasonló másik alvó gyülekezet, ott szinte egy fiatal ember ugye elcsüggett, a lelkipásztor volt, és neki viszont az apukája is lelkész volt, és elment hozzá, hogy apa, ki vagyok borulva, kérlek, adj tanácsot, adj bölcsességet, hogy mit tegyek. És az apja egy nagyon bölcs ember volt, azt mondta, hogy fiam, én hívtalak el téged a szolgálatra? Ki mondta neked azt, hogy kitaposott ösvény fog a célba vezetni? Kezdj el imádkozni szenvedéllyel, kezdj el az igét szenvedélyesen tanulmányozni, és ez hidd el, hogy rá fog ragadni a gyülekezetre is. Így tett, és rá is ragadt ez a gyülekezetre. És visszatérve az előző lelkipásztorra, 3-4 hónapon keresztül elkezdett az imádkozásról tanítani. Ami az ige tanít róla, azt ő elkezdte tanítani. 3-4 hónapon keresztül. Tehát a következő hónapokon át az ige olvasásról kezdett el tanítani, de az is hónapokon keresztül zajlódott. Aztán hónapok elteltével később pedig arról kezdett el beszélni, hogy az evangéliumot hogyan tudjuk megosztani ma a mai nyelven. És ő is azt tapasztalta meg, tehát alap dolgokról kezdett el tanítani, tartó pillélekről kezdett el tanítani, és azt tapasztalta meg, hogy ez a gyülekezet felébredt, megújult minőségben is, és minőségből, ahogy ez lenni szokott, azért mennyiségben is kezdtek megújulni. Hadd kérdezem azt a testvérektől, hogy valaki volt már az erdélyi szilárdságban? Igen? Nagyon jó. Ott Mikes Sámuel testvér arról számolt be, hogy és sokat is gondolkozott azon a kinti helyzeten, hogy nyilván mivel baptista a baptisták helyzetét, de ez úgy általában szinte bármelyik felekezetre igaz, hogy miért van az, hogy tehát ott nagy protestáns talaj, hogy úgy béraiakhoz hasonló lelkület jellemezhető, hogy úgy könnyen hallgatják az igét, könnyen veszik az igét, és azt szerint is élnek. Miért van az, hogy például 1500 fős településben, nem egyben, olyan 500 baptista van. 1500-ból 500, és a kétharmados jelenlét sem ritka. És kérdezte Veres Ernő testvért, aki nemrég ért célba, és kérdezte, hogy ez hogy van, hogy lehetséges. És azt mondta Ernő bácsi, hogy nagyon bibliás az ottani magyarság. És ez nem csak a baptistákra jellemző, hanem a protestánsokra is, hogy ilyen időszakban, amikor nincsenek kinti földmunkák, akkor rengeteg evangelizációt szerveznek felekezettől függetlenül, és azt mondta a saját tapasztalatát, hogy így fürtökben lógnak az emberek a karzatokról, és hallgatják az igét. Tehát kitaposott talaj, sokkal könnyebb a nyitott szívben, sokkal könnyebben megy bele a magvak, és Ernő bácsi mondta el azt, ment az igen magvak, Ernő bácsi mondta el azt, hogy most a legutóbbi időszakban nem szilárdságban, hanem Székelyföldön szolgált, ami egy sokkal keményebb talaj. Ott mondta, hogy hónapokon keresztül sírva imádkoztak a feleségével, hogy szóba álljanak velük a bibliaköri szülők egyáltalán. És azt mondta, gyönyörűen fogalmazott, azt mondta Sámuelnek, hogy szántunk. Most a szántásnak az időszakon, és kérdezte Sámuel, hogy mit jelent ez a szántás. Azt mondta, hogy gyönyörű, szeretünk és szolgálunk. Ezt a kettőt tesszük most ott a faluban. Szeretünk, milyen jó, hogy ezzel kezdte, és szolgálunk. Ez a szántás. Sokat lehet azt gondolom tanulni a bérai testvérektől, szerették az igét, és ahogy az előbb is mondtam, az apostoloknak emiatt sokkal könnyebb dolguk is volt. Nyitott volt, van egy ilyen fordítás, hogy nyitott volt a szívük. Az égbiblia fordítás így mondja. Nyitott szívvel voltak Isten előtt, és tehát nem bezárkoztak az igék előtt, hanem nyitott szívvel fogadták őket, és a másik fontos kifejezés, amit az anakrino szót így fordították, megvizsgálták a hallottakat. Én is mindig búzítom a testvéreket, meg fogom is, hogy amiről itt szó van, vagy bármilyen szószékről, azt vizsgáljuk meg nyugodtan otthon az életünkben. Próbáljuk ki, erről szól az ige. Nem arról, hogy hallgatgatjuk, hanem arról, hogy váltsuk apró pénzre. Próbáljuk ki, hogy így van-e. Isten igéje ilyen. És ez a kifejezés egyébként abszolút a bírósági életből vett szakkifejezés, amit itt Pál használ megvizsgálni ige alatt. Ez még háromszor fordul az egész Újszövetségbe. Egyszer akkor, amikor Jézus kihallgatásáról, Jézus peréről olvasunk Herodes előtt, másodjára akkor, amikor Péter ott van a Sanhedrin előtt, a zsidó nagy tanács előtt, harmadjára pedig, amikor Pál ott van Félix előtt. Tehát ez azt jelenti, hogy előítéletektől mentes vizsgálat. És ezt azért tartom nagyon fontosnak, ezt az előítélettől mentes vizsgálatot, mert így kell Bibliát olvasni, meg így kell igét hallgatni. Nem akarom újra elismételni azt, amit csütörtökön mondtam, de ha így teszünk, akkor pontosan megóvjuk magunkat és megőrizzük magunkat a szupermarket kereszténységtől. Hogy ez kell, ez nem kell, ezt hallgatom, ezt nem hallgatom, mert ezt nem esik jól hallgatni. Tehát sose így olvasjuk az igét, hogy ezt befogadom, ezt nem fogadom be. Ezelőtt nyitott vagyok, ezelőtt elzárkozok. Ne így hallgassuk Isten igét. Legyünk nyitottak, hogy amit éppen üzenni akar, azelőtt legyünk nyitottak. Hadd szóljak néhány szót az Ákosi misszióról is. Ákos egy kicsi erdélyi település, és az egész missziót úgy kezdődött, hogy volt egy valamilyen szinten szellemileg fogyatékos testvér a Szatmár németi gyülekezetben, aki elfogadta Jézus Krisztus kegyelmét, megtért, és úgy volt vele, hogy amit Jézus tett velem, én arról szeretnék beszélni másoknak is. És hogy nem csak az érzésig jutott el meg a szándékig, hanem így is tett. És úgy volt vele, ha nem jön velem senki a gyülekezetből, nem baj, átjárok Ákosba, és aki ott engem meg fog hallgatni, azzal megosztom az evangéliumot. És ott elkezdett 8-10-12 éves cigány fiúkkal focizni. Így kezdődött a misszió. Elkezdett focizni velük. Azokkal a fiatalemberekkel senki nem foglalkozott, elkezdett aztán nekik beszélni az Úr Jézusról. Hetek elteltével visszament az anyagyülekezetébe ez az Erdély Kálmán nevű bácsi, És azt mondta, hogy figyeljetek, gyertek már, mert ott vannak már 50-en, 60-an, és én már kevés vagyok, hogy kérek egy kis segítséget. És hát az anya gyülekezet legyintett, mosolyogva, hogy persze. Aztán eltelt még egy pár hónap, és néhányan úgy gondolták az előjárók között, hogy tényleg nézzük már meg, hogy mit csinál ez a testvér. Elmentek Ákosba, és hát az álluk leesett, hogy olyan 100 fiatalember, meg nem fiatal, egy háznál összejöttek. És hallgatták, kíváncsiak voltak az ígére, nyitottak voltak az ígére. És az egész robbanás az ott kezdődött, amikor egy általános iskolából, Tákosban, egy cigány kisfiút a sarokba szólítottak a fehér osztálytársai, és ilyeneket vágtak a fejéhez, hogy te cigány vagy, te szegény vagy, te vézna vagy. És ezt a kisfiú végighallgatta, és azt mondta, hogy hát igen, igazatok van, én mindez vagyok, de Jézust ismerem, és Jézus itt él a szívemben. És az igazgató, az iskola igazgató kihallgatta az ajtó mögött ezt a történést. És úgy volt vele, hogy odament ezután a kisfiúhoz, és csak annyit mondott, hogy fiam, akarok a szüleiddel találkozni. És elment hozzájuk. És ennél nagyon egyszerű szülei voltak, analfabéta, egyszerű emberek, házuknál tartották a bibliórát, és elkezdett egy alkalomra menni ez az iskola igazgató, elment a másik alkalomra, a harmadik alkalomra, és jól érezte ott magát, így kezdődött. Egyszerűen jól érezte magát, és minden vasnap reggel azt hallotta, azt vágta a fejéhez az iskola igazgató felesége, hogy te nem szégyellette magad? Hát nincsen neked szép templomod, tornyos templomod, miért nem odajössz? Miért mész ezekhez a szegény emberekhez? És azt mondta, hogy hát igazad van, van szép templomom, szép tornyos templomom, csak én ott még nem találkoztam Jézussal. Ebben a házban találkozok velük. Ott az emberek, egyszerű embereknek a jelenlétében. És úgy volt vele ez a feleség, hogy na, tegyük próbára, na, elég nagy udvaruk volt, kért egy napszámos cigányt, hogy jöjjön már el dolgozni. És hát történetesen véletlenül ennek a kisfiúnak az édesapja ment el, és... hogy napszámba, és így kezdte ez az ember, hogy nagyságos asszony, én fogok önnek napszámban szívesen dolgozni, én egyet kérek öntől, minden nap egy fejezetet olvasson el nekem a Bibliából, mert analfabéta vagyok, nem tudom olvasni. De ha egy fejezetet elolvas nekem, akkor én itt fogok önnél dolgozni. Hát nem hűlt hozzá nagyon a foga, nem volt kedvenek az asszonynak, de hát megtette. És idővel elmondta azt, hogy egy idővel már nem is neki olvastam az igét, hanem saját magamnak. És direkt így próbára tette ezt az embert, hogy egy kis pénzt ott elhagyott az udvaron, egy-két ékszert, és mindig jött ez az ember, és fölmutatta, hogy asszonyom, ez nem az enyém. Véletlenül itt felejtette. És annyira megérintette ezt az asszonyt, ennek az egyszerű embernek a hite, ami kézzel fogható volt és tapasztalató volt, hogy ő is megtért. És így indult be ez az Ákos misszió. Egy egyszerű, enyhén szellemi fogyatékos ember kezdeményezésére. És ma is tart. És hát úgy gondolkodtam rajta, hogy azért olyan lehetetlenül bonyolult dolgot itt senki nem csinált ebben a történetben, nem? Ami olyan elképesztően észfeszejtő nagy dolog. Egyszerűen amit tapasztaltak Jézussal, azt továbbadták és megosztották másokkal is. És gondolkodtam még azon is, hogy a zsidó vallást az ige vallása. A sínai szövetség kötésnél Mózes által Isten népe megkapta a szabadság útjelzőit, ők mindig így tekintenek a törvényre, nem az, ami be akarja szabályozni az ő életüket, és le akarja kötni az ő életüket, hanem mint amik mutatják az utat. Tehát véd, mint a szalagkorlát. Nem azért van, hogy most engem gátoljon, hanem a szalagkorlát az véd a szakadékba való zuhanástól. Isten igéje is ilyen, véd a szakadékba való zuhanástól. És így tekint rá a zsidóság is, hogy a szabadságnak az útjelzői mutatják, hogy merre kell menni. Csak egy idővel sajnos, hogy a törvény kultusza lett, és az áldozatnak a kultusza ebből a vallásból. És Istennek ezt meg kellett velük tanítaniuk, hogy nem a frigyládát kell imádni, meg nem a templomot kell imádni, hanem engem. Jézus ezt meg is mondja is Samária asszonynak, hogy figyelj, eljön az az idő, amikor nem Jeruzsálemben, nem itt ezen a hegyen, fogják imádni az Istent, hanem az Isten igazi imádói őt lélekben, szellemben és igazságban fogják őt imádni. Tehát nem helyhez kötött. És ezt a zsidóságnak a fogságban kellett megtanulniuk, akkor lerombolták a templomot, megszűnt a kultusz, nem lehetett több áldozatot bemutatni, meg kellett azt tanulniuk, hogy a fogságban is ott van velük Isten, nem csak Jeruzsálemben. És végre a törvény meg a templom kultusza helyett újra az ige kultusza jött be. A zsinagóga rendszer az ott alapult meg a fogságban, ugyanis Milyen érdekes egyébként, hogy általában ma egy katolikus mise, meg egy katolikus liturgia, az szinte úgy zajlik le, mint a templom istentisztelet Jeruzsálembe. Áldozati központtal, szentségimádás. És a zsinagóga rendszer, elmennénk egy zsinagógába, majdnem úgy éreznénk magunkat, mint egy baptista imaházba, mert ott a prédikáció van a középpontban, nem pedig az áldozat, és nem pedig a kultusz, hanem a minél egyszerűbb liturgia, letisztultság, éneklés, imádság, bizonyságtételek, meg ige központúság. És pontosan ezt annyira jó az az igevers, amit itt olvashatunk Józsué könyvében, az első rész 8. versében, ezt még hadd olvassam fel a testvéreknek. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Érdekes ez a kifejezés, ami szó szerint itt van a héberben, senki nem botránkozom meg rajta, ez van benne, hogy kérődzél rajta. Kérődz ezeken az igéken. Olyan jó, amikor nem sértődékenységeken, meg ilyen rosszul elhangzott mondatokon kérődzünk, hanem az igén. Újra és újra. Isten mit mondott? Ezen járna. Mint ami Máriáról olvasható. Mária megőrizte, és a szívében forgatta az elhangzottakat. Ez jelenti az igén való jó értelemben kérődzés. És egy történettel hadd fejezzem be, és hadd buzdítsam imádságra a testvéreket. Igaz történet ez is. Egy biblia mentette meg tulajdonosa a német Kurt Geiler életét Franciaország észak-keleti részén 1917-ben. A központi hatalmak oldalán harcoló gyalogos katona éppen aludt a lövészárokban, amikor találat érte a helyszínt, de a könyv felfogta a gyilkos repeszt. Társai közül többen életüket vesztették a detonáció és a szétrepülő repeszek következtében. Az első világháború nyugati frontjának soha véget nem érő állóháborújában 1917 egyik éjjelén minden figyelmeztetés nélkül közvetlen és pontos találat érte azt az észak-keleti franciaországi lövészárkot, ahol Kurt Geiler aludt, feje alatt a Bibliájával. A lövedék sok társát megölte, vagy súlyosan megsebesítette. Geilernek azonban kutya baja sem lett, és sikerült kimásznia a törmelék alól. Csak később, amikor a német katona megtalálta a Szentírást, fedezte fel legnagyobb meglepetésére, hogy a szétzúzott Biblia mentette meg az életét. Fia, a Lipcsei Egyetemen tanító Gottfried Geiler elmondta, egy 4 cm széles repeszdarab szó szerint áthatolt a könyv felső részén. Belefúrodott a lövedék, ám nem teljesen, így édesapám megmenekült, és még mindig él. Idézte fel a történetet nemrég Geiler. Elmondhatjuk, hogy a Biblia, amelyet féltve őrzünk a családban, édesapám igazi megváltása volt, tette hozzá. Geiler unokája szerint csak méltóképpen lehet bánni egy ilyen családi emlékkel. Nem tudom elfelejteni azt a pillanatot, amikor apám a könyvszekrényhez vezetett, kinyitotta és kivette belőle a Szentírást, amelyet vastag papírba csomagoltak, hogy szét ne essen, emlékezett vissza. Ezt mondta, nézd, ez mentette meg nagyapa életét. Milyen jó az a kettős értelembeni megmentettetés, hogy nem csak fizikálisan, de hiszem, hogy lelkileg is ez a Biblia mentette meg ennek az embernek az életét. És azért még hálásabb vagyok, hogy ezt mi is elmondhatjuk. Kezünkbe lehet Isten igéje. Nem tudom, hogy kiírtam azt az idézetet Spurgeontól, hogy akinek széthulló Bibliája van, az szerepelt, annak általában az élete nem hullik szét. Ez tényleg így van. Adjunk ezért is testvérek hálát az igéért, hogy a kezünkben lehet, hogy olvashatjuk, tanulmányozhatjuk, nyitottak lehetünk, és megtarthatjuk, mert tudjuk azt, hogy a megtartott ige tartja meg az életünket. Most ennyit gondoltam már a testvérek, adjunk hálát az egész heti üzenetekért, és Isten segítségével éljük is meg ezeket, hajtsuk meg most a fejünket, és mindannyiunk nevében Révész Martin kérném meg, hogy vezessen bennünket imádságban. Válaszoljunk Istennek.